Sziasztok, ez a Life in Tech, az EPAM Podcast csatornája, Kárpáti Judit vagyok. Legújabb epizódunkban egy olyan már-már legendás EPAM-ossal, az FB2 néven ismert Fejes Balázzsal beszélgettünk, aki a kezdetektől megszállottsággal építi a céget, nem korán sem csupán a szakma tölti ki a mindennapjait, hobbiait, a podcastolást, a fotózást, csak úgy, mint a munkát, úgy csinálja, hogy kiemelkedő legyen, amit létrehoz. A Hongkongban élő, az ottani EPAM irodát vezető szakemberrel készült epizódot hallhatjátok tehát. Szia Balázs!
Hello!
Igazából írtam is neked, amikor leleveleztük ezt a mai beszélgetést, hogy olyan nimbuszt vesz körül az EPAM-nál, hogy kicsit így félveszettem össze a kérdéseket, és szerintem ehhez a nimbuszhoz kapcsolódik az is, hogy bár azt, hogy FB2, ezt szerintem kivétel nélkül mindenki tudja, a trénitől egészen a szenyorig, viszont szerintem nem mindenki ismeri a te történetedet. Hogyan lettél EPAM-os, mi vezetett eddig?
Akkor röviden foglaljam össze az elmúlt 20 évet.
Ha majd unalmasnak találjuk, akkor legfeljebb megvágjuk, de ezt kevéssé hiszem.
Aha. Egyébként az is jó, hogyha kicsit unalmas az adás. Tudnék, nagyon sokan hallgatnak így elalvás előtt podcastot. Nekem is volt ilyen időszak, tök jó sötét van, mégis valamilyen entertainment megy az ember fülébe, és akkor, hogyha kicsit unalmas, akkor jó be lehet aludni. Tehát az EPAM-os karrier meg, szóval hosszú történet, de nem fogok részletekbe menni, de az elejét érdemes elmondani, hogy ugye eredetileg egy Phantom Technology nevű céget alapítottunk úgy 20 éve, és akkor olyan 6 évvel később volt az, hogy mi összeolvadtunk az EPAM Systems nevű céggel, és akkor azt a nevet vittük tovább. De ugye a foglalkoztatottságom az ugye már 20 éves lassan, és a pár emberrel abból az eredeti csapatból igazából már előtte is együtt dolgoztunk. És hát a másik Fejes Balázzsal, akit FB1-ként lehet ismerni az EPAM-on belül, vele már, nem tudom, 25-26 éve dolgozok együtt. És úgy alakult ez a név is, hogy a korábbi cégünkhöz, amit akkor Ablaksoftnak hívtak, először ő csatlakozott, aztán még olyan idők voltak, neki el kellett menni katonának. Ugye a mai fiatal kollégák ezt nem élik át ezt az élményt, de ő elment katonának, és én akkor csatlakoztam a céghez, mikor ő éppen nem volt ott, de a Tiles Feri nevű kollégánk volt, aki ezt az FB1, FB2 nevet időrendbe adta. Úgyhogy ez az alaptörténet. Aztán hát a karrier, ugye én alapvetően szoftverfejlesztő háttérrel vagyok a cégnél először, ugye 20 éve ilyen Java fejlesztőként, project managerként indultam, aztán gyakorlatilag talán mindenben részt vettem, ami történik a cégnél, ilyen csoportvezető, meg ugye a pre-sales, eladás előkészítő csapatot vittem én évekig, belső fejlesztésekért voltam felelős. Tényleg mindenben benne voltam, úgyhogy azért van, hogy nagyjából mindenkit ismerek. Emlékszem, még ugye kapcsolódik az adáshoz, hogy anno a budapesti irodában a marketing csapatot is én vettem föl, úgyhogy onnan ismernek ők is engem.
Még az egészen fiatal éveid, de hogy egyáltalán hogy orientálódott valaki azokban az időkben erre a pályára, akkor az még így ilyen alakulóban lévő dolog volt, abszolút nem övezte az, ami most. De abból, amit mondtál, azt gondolom, szerintem mi nagyjából egyidősek lehetünk, hogy olyan 70-es, 80-as évek gyermeke vagy te is.
Uh-huh. 74.
Na, hát akkor még...
De neked nem kell megmondani.
Én 73-os vagyok, úgyhogy tessék. Aha. Én vagyok az idősebb.
Szuper. Tegeződhetünk azért?
Igen, sőt. Azokban az időkben ez azért nem volt olyan evidens, mint ma, hogy valaki erre a pályára megy, vagy hogy egyáltalán honnan. De nekem az emlékem azokban az évekből, hogy a bátyámnak vettek egy ZX Spectrumot, és akkor az a távolról egy ilyen fiú dolog volt, hogy ő azzal mindenfélét csinált, tehát ezek az idők azok, nálad ez hogyan indult, vagy hogy orientálódtál egyáltalán erre?
Nekem teljesen más volt, abszolút más volt a történet, mert nem ZX Spectrum volt, hanem Commodore. Még általános iskolában volt, hogy ugye lehetett Bécsből, meg innen-onnan behozni ezeket a fantasztikus számítástechnikai eszközöket, ugye a szürke importa, meg a kocsi tetején, meg mit tudom én, és egyrészt a játék része az nagyon megfogott, tehát a videójátékok, amit ezeken a számítógépeken lehet játszani. Másrészt kíváncsi voltam, ugye, hogy készülnek ezek a dolgok, és akkor elkezdtem ezeket a akkoriban kapható számítástechnikai újságokat megvásárolni, így begépelni a papírról a gépbe a forráskódot, és akkor lefuttatni. És hát egyrészt a iskolába is annó volt lehetőség így ezeket kipróbálni egy ilyen számítástechnikai klub keretében, meg ugye otthon is volt ez a gép, és hát mindenkinek itt csodának tűnt, hogy ezeket a dolgokat én tudom működtetni. Működik a forráskód, és akkor kis játékot írok, meg mit tudom én. Szerintem nagyon sok embernek így ez volt az ilyen nagy élmény, hogy valami be tud mélyedni, felfedezni, és a külvilág számára meg ez valami hatalmas varázslat, hogy ezek a dolgok működnek. Egyébként, aki emlékszik ezekre a korai időkre, még olyan is volt anno, nem csak, hogy az újságban jelent meg, mit tudom én, basic forráskód, amit be kellett gépelni, és ugye, ha elütötte szedéskor az újság készítője, akkor az ember nézhet, hogy miért nem megy a kód, de még a rádióból is lehetett rögzíteni ilyen zajszerű hanganyagot, és hogyha kazettás számítógépe volt az embernek, akkor ezt be lehetett tölteni jó esetben. Úgyhogy ez nagy varázslat volt, és hát megfogott, meg úgy picit így sikeresnek éreztem magam benne, úgyhogy nem is volt kérdés egyáltalán így.
Hol kezdted ezt aztán komolyabban tanulni?
A komoly tanulás az igazából önállóan volt és otthon volt. Elvégeztem ilyen 2 éves számol Gábor Dénes dolgot, de az csak így igazából a hivatalossá tétele a dolognak, tehát így szerintem a legtöbb ember, aki szoftverfejlesztéssel foglalkozik az igazából, és szereti, és ez ilyen fontos eleme az életének, annak inkább az önálló tanulás, ami működik. És hát tényleg manapság hihetetlen, hogy ilyen YouTube-on, meg ugye mi cégesen használunk a LinkedIn Learning platformon, meg a Udemy-n, meg az összes ilyen szájton, milyen minőségű tananyagot lehet az embernek így önállóan befogadni. Én egyébként mai napig ezt tanulom, meg csinálom, meg az újdonságokat követem, hogy szakmailag így karban tartsam a tudásomat.
Mondtad, amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy gyerekeket lezavartad a strandra, hogy a gyerekeid fogékonyak erre egyébként?
Hát egy részére biztos, szóval a két pici, ugye 4 meg 2 évesek, a telefon meg az iPad, azt így, tehát így be kell osztani, hogy maximum 1 órát legyenek rajta, meg ne vesszenek össze rajta, meg minden. Nekik ez teljesen természetesen egy YouTube gép, meg játékgép, meg mit tudom én. Nagyon vicces, hogy a 4 éves lányom a laptopomat is, a munkalaptopomat is iPadnek hívja, hiszen az az alap készülék, csak ez kicsit furcsa iPad, amin van ilyen billentyűzet is. De hogy aztán mi lesz belőlük, meg hogy így szakmailag megfogja őket, azt nem tudom. Van a első házasságomból 2 egyetemista gyerekem, és a nagylányom, aki éppen most 21 éves, ő filmrendezőnek tanul Angliába, és ez nagyon, nagyon érdekes dolog. Nekem is mindig volt vágyam ilyesmivel foglalkozni, őt inkább ez a része fogta meg így az érdeklődési körömnek. Fiam meg így történelemmel foglalkozik, és ha bár ő is szereti a videójátékokat, de így az IT része a dolognak az nem igazán érdekli. Próbálom rávenni, hogy a történelem szak mellett az ilyen data science témát is, hogyha fölveszi, ennek a kettőnek a kombinációja az nagyon érdekes, és piacképes is lehet.
Előzményeket most már tudjuk nagyjából, meg hozzávetőleg azt is, hogy az EPOM-on belül hogyan alakultak a dolgaid. Olyan 2016 táján viszont egy nagy változás lett be, amikor ezt a földrészt is elhagytad. Erről mesélnél egy kicsit, hogy ez hogy alakult, hogy egy ennyire más kultúrába kerültél, és egy teljesen más ország, teljesen más szokásrendszerében folytattad?
Hát ez már lassan 7 év, tehát hosszabb ideje vagyok itt, 6 és fél év lehet. Hát hogy történt ez? Teljesen véletlenszerűen. Szóval a feladataim része közé tartozott még réges-rég, hogy amikor néztünk olyan cégeket, akit esetleg megvásárolunk, akkor egy ilyen due diligence auditálás történik, megnézni, hogy hogyan gyártanak ők szoftvertermékeket, hogyan passzolnak a mi minőségi standardjainkhez, meg az értékrendszerünkhöz. És még ezer éve egy kínai céget is így bevizsgáltunk, és akkor annak a csapatnak a része voltam. És akkor az a akvizíció az nem történt meg, de így ez volt az első ízelítő nekem így Ázsiából. És aztán, amikor ez a rákövetkező lehetőség adódott, itt is volt ennek egy ilyen audit része. Shenzhenben, Kínában néztünk egy céget, és akkor amellett meg egy ügyfél projekt is indult itt Hongkongba. És akkor összekötöttük a két dolgot, hogy ide jöttem, mint konzulens, egyrészt az ügyfél projektet beindítani, másrészt segítettem auditálni ugye ezt a shenzheni kínai céget. És hát egyszerűen működött a szerepem is a projektben, meg rettenetesen beleszerettem itt Hongkongba, meg a környezetbe, és gyakorlatilag itt maradtam, megkérdeztem, hogy nem maradjak-e itt, és mondták, hogy de. És nagyjából így történt. Szóval ez nem egy alaposan megtervezett karrier útvonal kicsúcsosodása, hanem hát én itt ragadtam.
Azért az mégiscsak maga után von némi logisztikát, hiszen ahogy mondod, volt egy korábbi családod, meg most van egy új családod. Aha. Ők ezt hogyan vették ezt? Azért mégiscsak ez egy nagy változás, nem egy szomszédos országba mentetek, hanem tényleg nagyon-nagyon messzire.
Aha. Hát a nagy gyerekeim egyrészt élvezték a kaland jellegét, meg kipróbálni magukat egy ilyen hongkongi iskolában, meg minden. Másrészt rettenetesen hiányoztak nekik a barátok, meg haverok, meg kapcsolatok, meg minden. Szóval az nehéz ügy volt. Aztán ugye a két pici pedig már, ők itt születtek, ők nagyjából. Nekik ez a normális, hogy Hongkong, meg Ázsia, meg a régió. Egyébként, amikor ide megérkeztem, még most is emlékszem arra, hogy mikor kiszálltam a repülőgépből, és ugye kicsit a szabad levegőre kijutottam, hogy itt még a levegőnek az illata is más, mint Európában volt. De igazából, amit látok, hogy működik, elég sok kolléga költözött be Ukrajnából, Fehér Oroszországból, Amerikából, mindenhonnan jöttek kollégák, hogy elkezdtük itt felépíteni az irodát, és van, akinek bejön alapvető fontosság, hogy szeresse az ember az érdekes, meg más ázsiai ételeket, tehát aki szereti itt az ételeket, és élvezi minden nap az ebédet, mint én, annak sokkal könnyebb elfogadni a helynek az egyéb aspektusait, ami esetleg nagyon más, és nem olyan vonzó. Tehát aki gasztronómiailag kalandvágyó, és szereti a különböző ázsiai kajákat, tehát Hongkong az valami fantasztikus hely, ugye olyan 60, körülbelül 60 Michelin csillagos éttermünk van itt a városban, és akkor amellett az utolsó ilyen utca sarki tészta árus is fantasztikus dolgokat tud produkálni. Úgyhogy nekem ez nagy behúzó erő volt. De hát az egésznek a hangulata, a felfedezés.
Te is főzöl egyébként? Mert ebből, ahogy ezt elmondtad, nekem az az érzésem, hogy te szeretsz is főzni, nem csak enni más főztjét.
Igen, ha bár most arra nagyon elkényelmesedtem, de szoktam néha természetesen néha kell magyar kaját is főzni, van ilyen Magyarországról bőröntben importált disznózsírunk még a COVID előtti időkből, meg a rendes paprika, meg ilyenek. Igen, szeretek főzni, de el vagyok kényeztetve.
Hogyan telnek egyébként a hétköznapok volt? Mennyiben más egy ottani epamos hétköznap, mint egy magyar epamos hétköznap?
Hát az egyik dolog, ami nagyon nagy változás, hogy mi itt egy pici startup vagyunk. Tehát oké, most már több mint 6 éve építjük a régiót, és nulláról olyan 700 emberre sikerült növekedni, de még ugye nincsenek úgy kialakulva a céges funkciók. Nekem is tényleg hétről hétre más a fókusz, más a feladatköröm, másra kell koncentrálni, és az tetszik ez a fajta startup hangulat. Azért a nagyobb történelemben rendelkező EPAM irodákban azért jobban kialakultak már a funkciók is, és az embernek nyilván van lehetősége váltani ezek között, de itt meg kötelező, és az tök jó. Hát nyilván nagyon nagy kihívás kialakítani itt valamiféle brandet az EPAM-mal kapcsolatban, tehát hogy az ügyfélkörünk, hogy megismerjen bennünket itt a régióban, aztán az IT-iparban dolgozó potenciális kollégák is tudjanak az EPAM-ról, és értsék, hogy miért érdemes hozzánk jönni, ez mind-mind nagy kihívás. És hát Hongkong az, ahol lakom, de igazából a feladatom itt az egész régiónak a gyakorlatilag a projektek leszállítása, és hát nyilván így az eladás előkészítésben is részt veszek így technológiai szempontból, úgyhogy ez jelenti Tokiót, Szingapúrt, Sydney-t, Shanghai-ban is nagyon sok ügyfelünk van, szóval ez mind az én világom. És hát a vírus előtti időkben ez azt is jelentette, hogy ezeket rendszeresen be kellett járnom, ami nekem nagyon nagy kaland, nagyon szeretek utazni, és lehetőséget ad a egyrészt nyilván a gasztronómiai felfedezésre is, amiről beszéltünk, hát a másik dolog nekem meg a fotózás, ami ez tényleg így lehetővé tette ezek az üzleti utak, meg a családi utak, meg minden itt a régióban.
Most egyszerre nagyjából három témát fettél le, amire szerettem volna rákérdezni, és akkor kicsit felborítva a tervezett vonalát ennek a beszélgetésnek, a covidos utalásodra szeretnék visszatérni. Ugye ti voltatok nagyjából az elsők, akiknek a koronavírus idején, mint EPAM irodának valamilyen lépést kellett tenni. Ti ezt hogy éltétek meg, vagy hogy zajlott ez ott? És az is érdekel egyébként, hogy mi most a helyzet.
Hát ugye ez a kínai oldalon kezdődött elsősorban, és akkor az volt a feladat, hogy ott gyakorlatilag lehetővé tenni a távmunkát a kollégáknak, és hát ilyen éjszakában nyúló krízishívások, meg tervezgetés, meg minden kellett, hogy ez jól menjen. De igazából szerencsére ugye a cég már eléggé hosszú ideje fel volt arra készülve, hogy ilyen gyakorlatilag távmunka alapon elérhetővé tegye a belső rendszereinket, meg az infrastruktúrát, gyakorlatilag kialakítottuk ehhez, amúgy is a növekedési tervünk között volt ennek a kihasználása, és akkor gyakorlatilag csak minél több embernek be kellett kapcsolni ezeket az eléréseket, meg rendszereket, és hát kitalálni, hogy akkor hogyan működik a koordináció, mit csináljunk, ha valakinek nincs otthon számítógépe, hogyan jut el az irodából a gép hozzá, meg ilyenek. Szóval ez nagy kihívás volt. Aztán a következő ilyen láncszem az volt, mikor ugye most Szingapúrban, Japánban és Hongkongban is volt a rákövetkező hullám, de addigra már úgy nagyjából kitaláltuk, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, és ilyen munkavégzés szempontjából bizonyíthatóan működik az EPAM ilyen rendszerben is. Nyilván az egyéni probléma, hogyan éljük meg ezeket a kihívásokat, ugye hogyan működünk gyerekek mellett, hogyan tudjuk beosztani az időnket, de szerintem így cég szempontjából így rákényszerített bennünket, hogy így szintet ugorjunk, mint szervezet, és ez tök jó.
És itt személyesen van erről valami olyan álláspontod vagy véleményed, hogy szerinted ez mifelé fog alakulni, vagy hogy fogja ez változtatni a dolgokat? Mert csak arra is utalva, hogy te mondtad, hogy imádsz utazni, és ez például most éppen nem az a dolog, ami olyan üdvös. Te mit gondolsz erről, hogy fog ez változni?
Hát ez nagyon nehéz kérdés, vicces dolog, mert ugye beszéltünk róla talán, hogy ilyen podcastokat is szoktam csinálni, és a húgom mindig leszokott szúrni, mikor az adásban túl depresszív dolgokat mondok, főleg ezzel a vírus témával kapcsolatban. Én nem vagyok túlzottan optimista azzal kapcsolatban, hogy itt hamar rendbe jönnek a dolgok. Most Hongkongban egy ilyen újabb hullám indult be, megint megjelentek azok a korlátozások, hogy nem lehet vacsorázni étteremben, csak elviterrel lehet kaját, egy asztalnál vagy egy helyen csak ugye 4 ember lehet, maszkviselése kötelező szinte mindenütt, úgyhogy megint egy olyan fázis van, amikor bezáródunk, és hát nem feltételezem, hogy ennél sokkal jobban megúszná a Európa vagy más régiók a világban. Úgyhogy szerintem ez a dolog még egy darabig velünk lesz, tehát ez még egy évet biztos fogunk ezzel a zombi apokalipszussal küzdeni. És hát ez el kell fogadni. Nekem nyilvánvalóan nagyon fájdalmas dolog volt, amikor rádöbbentem, hogy oké, nincs utazás, nincs kimászkálás, nincsenek. A másik dolog, hogy én nagyon szeretek ilyen utcai fotókat készíteni, és hát ne tudd meg, mennyire megsínlettem, hogy nem tudok embereket fotózni az utcán, mert mindenki maszkot visel, és aztán van egy ilyen fázisa, ugye ennek a szenvedésnek, hogy akkor elfogadja az ember, kitaláltam azokat a kreatív projekteket, amit most is tudok csinálni, amiben belefér a maszk, vagy ami nem tartalmaz embereket, vagy ami a városra, meg az architektúrára, ugye építészetre fókuszál, és akkor kialakítottam egy relatíve fenntartható életmódot. Hát nyilván, mint mindenkinek, azért nekem is vannak ilyen depresszív hullámok ebbe, szóval ez nehéz ügy. És akkor még ott van a munka oldala, ugye arról beszéltünk, hogy ez egy csomó új kihívást vetett elénk így, hogyan működjön a szervezet, hogyan koordináljunk, hogyan reagáljunk arra, ami a piacon történik az ügyfeleinkkel, vagy a potenciális ügyfeleinkkel, és hát ez így meghosszabbította a napjaimat. Tehát ez a 12-14 órás munkanap, az gyakorlatilag ez volt az elmúlt, nem tudom, 5-6 hónapom. Most tartok ott, hogy így próbálok újabb korlátokat szabni ezeknek a dolgoknak. Megpróbálok néhány felkérésre nemet mondani, néhány globális hívásban nem becsatlakozni, és kicsit visszastruktúrálni az életemet valami normálisabbra.
Ehhez kapcsolódnak akkor a hobbiaid, amikről beszéltél, amik már nem is hobbik, hiszen majdnem mindegyiket profi szinten üzed, mondtad a podcastjaidat. Gyakorlatilag 2011 óta csinálod ezt? Tehát nagyon régen.
Hát lehet, hogy korábban, 10 plusz éve mondjuk azt.
Amikor még nem is voltak igazából nagyon podcastok, itthon biztosan nem. Ez honnan jött az ötlet, hogy te ezzel foglalkozz?
Hát egyrészt fogyasztója is vagyok ennek a dolognak. Szóval nekem nagyon működik ez a fajta hanganyag. Ugye én, amikor otthon laktam, akkor is körülbelül 10 évet városon kívül laktunk. Napi 2 óra utazás az alapvető része volt az életemnek, ahhoz, hogy bejussak az irodába, és az a 2 óra az rendkívül jó lehetőség arra, hogy hangos könyvet hallgasson az ember, vagy podcastot. Szóval fogyasztóként nagyon hamar ráéreztem ennek az ízére, és hát így alkotóként, meg így a blogolás világából jöttem, annó így vagy úgy eléggé aktívan folytattam, és valahogy úgy éreztem, hogy ez a fajta médium jobban működik számomra, ez a fajta. De másrészt meg, tehát így volt egy közösség Magyarországon így a blogok körül, annak nem voltam így fontos része, és ez tök jó dolog, amikor az ember egy új médiumot talál, amiben kiemelkedhet, ugye nem egy meglévő versenybe kell valahogy előre jutni, hanem magad definiálod a versenyt. Szóval ez is nagyon megtetszett nekem benne. És akkor ebből alakult, hogy akkor elkezdtem mindenféle témákkal játszani, mi az, ami működik ebben a formában, mi az, ami nem működik, és így kezdtem bele, és aztán kialakítottam egy olyan kört, akik barátok és alkotótársak ebben a témában, és hát hosszú éveken át, ugye 10 plusz éven át mennek adott adások.
Hányan hallgatták a leghallgatottabb adást?
Hát amit talán legtöbben hallgattak, meg ismertek, ez a Heti Meteor című adás volt, amit Józsi barátommal csináltunk jó pár évig, annak egy olyan 4-5 ezres hallgatóbázisa volt. Aztán ami most fut, 2 aktív program, az egyik a Connected, ami ilyen tech témákról beszél leginkább, azon olyan 1500-2000 ember van, aki hallgató. Ami abban nagyon érdekes, meg izgalmas számomra az, hogy van egy nagyon aktív ilyen kór hallgatóbázis, akik egy ilyen chat csatornán aktívan kommentelnek, véleményt adnak hozzá, ötleteket adnak, hogy miről beszélünk, információkat adnak hozzá. Szóval ez úgy, ugye, ahogy szép magyar szóval mondjuk, jó az engagement, és ezen a csatornán 250 ember van, ami az szerintem tök nagy szám. 255 jelenleg megnéztem. A másik, ami irodalmi adás, az sokkal kisebb közönséget vonz. De az nem baj, mert az megint egy nagyon jó közösség, ahol a könyvekről beszélünk. Ez a hármaskönyvelés.hu. És ott meg egy egész más formátumot minden héten egy-egy könyvről beszélünk, amit elolvastunk, és ott pedig a hallgatók között tudjuk, hogy vannak írók, alkotók, kiadók, lelkes olvasók. Az egy ilyen kis szűk kör, és ilyen barátias hangulat van benne. Szóval az egyik válasz, hogy miért sikerült 10+ éven át ezt csinálni, az azért van, mert megvannak a barátok, akikkel ezt visszük, és amikor mondjuk én vagyok depressziósabb, vagy kevésbé izgatott az adott témával kapcsolatban, akkor van, aki így elviszi a hátán a dolgot, és amikor meg én pörgök, akkor mások tudnak pihenni egy kicsit. És továbbra is hallgatok lelkesen podcastokat. Még így is, hogy nem nagyon mozdulunk ki itthonról.
Van egy ilyen top 3, amit ajánlanál a Life in Tech hallgatóinak?
Én nagyon speciális dolgokat hallgatok, és szerintem mindenki a saját ízlésének megfelelően alakítsa ki. Én ilyen fotózással kapcsolatos podcastokat hallgatok relatíve sokat, aztán videójátékokkal kapcsolatban. Ugye a másik ilyen népszerű adás, amit sok éven át csináltam, az a Connector nevű gaming podcast, amit egy nagyobb csapattal, 5 emberrel csináltunk, ott egyszerűen azért maradtam ki belőle, mert amikor kiköltöztem ide, akkor az éjszakai felvételekben nem tudtam becsatlakozni, és akkor gyakorlatilag abból indult ez a külön Connected csatorna, hogy ezeket a tech témákat, meg játék témákat tudjam én is tovább vinni. Szóval érdekes dolog ez. Nekem ez egy tök jó módja annak, hogy hozzám hasonló emberekkel tudjak kommunikálni így a alkotótársakkal is, meg a közönséggel is, és van egy ilyen kellemes érzésem, hogy így ezzel visszaadok a közösségnek. Anno nekem így nagyon fontos hobbi volt a Budapest New Technology Meetupnak voltam az egyik szervezője, azt is sok éven át csináltam, és nekem annak a szervezése, meg ezeknek a podcast tartalmaknak a gyártása, amivel úgy érzem, hogy visszaadok az otthoni kis közösségnek. A fotózás meg az abszolút nekem az a dolog, ami az enyém is. És inkább rólam szól, mint a közösségről.
Miért olyan fontos ez, amit mondtál, hogy visszaadjál a közösségnek? Van olyan ember, aki ennyi minden mellett, amit te csinálsz, elégedett azzal, hogy sikeres a munkájában, van családja. Mi az, ami miatt neked ez ennyire fontos, hogy valamit visszaadjál, és ez ösztönöz, nem pusztán az, hogy szeretett csinálni?
Nagyon bonyolult kérdés. Talán így a Heti Meteor, meg a New Technology Meetup, meg ezek az ilyen geek adások igazából azért fontosak, mert én alapvetően egy nagyon zárkózott ember vagyok, ilyen befele forduló zárkózott ember, és azok a dolgok, amik engem érdekelnek, az egy nagyon szűk réteget érdekel, hogy most hogyan működik a szoftver, meg milyen új iPhone jön ki, meg mit tudom én, ami témákról beszélünk. És nekem tök jó érzés volt találkozni élőben olyan emberekkel, aki ugyanennek a kicsi szűk rétegnek a része. Ugye a podcast szerintem abban tök jó, nem abban, hogy a Nyomorék rádió műsorok adásait ilyen csatornán is ki tudják vezetni, hanem rétegeket el lehet érni vele. Ugye aki réteg érdeklődésű, nem biztos, hogy a közvetlen környezetében, családjában, a szomszédságban, a faluban, a kerületben, vagy akár a munkahelyén olyan emberekkel személyesen találkozik, aki pont azok iránt, a dolgok iránt érdeklődik, és tök jó így belecsatlakozni ebbe a folyamba, hogy na hát, egy csomó embert érdekel ez a dolog, és megtudni, hogy ki mit gondol ezekről a dolgokról, mi a véleménye. És az irodalom is sajnos egy réteg dolog manapság.
Szerinted az a srác, aki ott a Commodore-ral így pötyögte be a újságból azokat a kódokat, ez mit szólna a mostani FB2-höz?
Hát szerintem magára ismer. Nincs. Ha megnézzük, ami dolgokkal akkorjában foglalkoztam, akkor is rengeteget olvastam, rengeteget foglalkoztam gadgetekkel, és ez nagyjából megmaradt. És akkor még ott van mellette, hogy azért csak egy jó karriert befutottam, úgyhogy szerintem rendben lenne.
És még így legutolsóként, tudom, hogy sok olyan hallgató van, aki csak éppen, hogy elindul ezen a pályán. Szerinted neki mi lehetne ma az a tanács, amivel így elindulhat, vagy amit te mondanál ezzel, ami mögötted van, meg azzal, hogy eljutottál ide? Mi az, amit most így vezérfonalként követnie lehetne, vagy érdemes?
Nekem az működött, meg azért működnek ezek a dolgok, mert tényleg szinte megszállottként rengeteg energiát fektetek bele. Tehát ami dolgokról beszéltünk, ugye a munkámmal kapcsolatban szinte minden nap konkrétan képzem magam, mindennek utána olvasok, minden egyes meetingre, akár ügyfeles, akár belső meetingre alaposan felkészülök, hogy a szakmai tudásom továbbra is hiteles legyen és működjön. És a podcastokkal kapcsolatban is mindig mindent alapvetően megtervezek, tudom, hogy mikorra kell elolvasnom a heti könyvet, úgy választok témákat, hogy lehessen érdekes dolgokról a könyvvel kapcsolatban beszélgetni. Mindennel úgy vagyok, hogy nagyon sok energiát belefektetek, hogy valami kiemelkedőt tudjak létrehozni a munkámban, vagy akár a művészeti próbálkozásokkal, a fotókkal. Úgyhogy érdemes megszállottnak lenni, és fókuszálni, és mindent beleadni. Aztán szokták kérdezni az emberek, hogy lehet mindent egyszerre, ugye a munkával kapcsolatban, meg a családdal kapcsolatban, meg a kreatív dolgokkal kapcsolatban. Nyilván nem lehet mindent egyszerre. Úgyhogy én magamnak valamiféle olyan rendszert alakítottam ki, hogy így szezonálisan, mondjuk az elmúlt 5 hónapban 200%-ban a munkámra fókuszáltam. Most mindenkinek elmondom, a kollégáknak is, meg a főnökömnek is, hogy ebből kicsit vissza kell menni, és más dolgokra kell fókuszálnom az elkövetkező 3 hónapban, mondjuk, hogy fel tudjak töltődni, hogy tudjak foglalkozni azzal, hogy akkor most mi van COVID után a fotográfiával, meg ilyen dolgokkal. Szóval így rá kell ezerre fókuszálni egy dologra, és tolni előre, és kiemelkedni azzal. És hát persze, aki még nem az EPAM-nál dolgozik, egyszer mindenkinek kell az EPAM-nál dolgozni, aki az IT szakmában van, legjobb hely arra, hogy az ember belekóstoljon, hogy működik ez igazán nagy méretben, és igazán komoly ügyfelekkel, meg érdekes technológiákkal, úgyhogy meg kell próbálni.
Köszönöm, hogy ismét velünk tartottatok, a következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a Life Fintech blogon, vagy hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.